Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük 161. dicséret első versét, Siess keresztjén. Elfoglalva a 469. dicséret első három versét énekeljük. A 469. dicséret így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd.
Jézus nyájas és szelíd.
Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincsen más, mondja az Úr. Amen. Szeretnénk ezen az estén rád figyelni, Úr Jézus Krisztus, mert azt ígéred, ha így teszünk, akkor megszabadítasz. Megszabadítasz ennek a világnak a befolyásától, hatalmától. Felszabadítod a gondolkodásunkat, az életmódunkat. Arra, hogy tudjunk igazodni te hozzád. Hogy el tudjunk szakadni ettől a világtól, és most már a te igéd legyen számunkra. A mérce, amihez szabjuk magunkat. Legyen a világosság, aminek fényére figyelünk, hogy el ne tévedjünk, és utat találjunk. Köszönjük, hogy mi is az igét olvasva megerősödhetünk, megbizonyosodhatunk abban, hogy nincs rajtad kívül más Isten. Akkor sem, hogyha ez a világ oly sokféle istenséget akar kínálni nekünk, de mi tudjuk, hogy mindazok hiába valók, nem érnek semmit. Te vagy az egyedüli, teremtő és szabadító Isten. Így jelentett ki magad számunkra a Szentírásban, és így tapasztalhatunk meg. Mert Urunk, mi nem azt mondjuk, amit megtanítottak velünk, hanem amit megtapasztalunk, amit magunk is átéltünk. hogy lehajoltál hozzá, megfordítottad az életünket. Vagy amikor egy-egy élethelyzetben kiáltunk, mint annyiszor Izrael is kiáltott, akkor te beavatkozol, akkor megkönnyörülsz rajtunk. Mint ahogy Urunk, hányan kiáltottak, amikor itt jártál ezen a földön, akár vak, akár leprás, béna, nyomorult, kitaszított, és te ezeket a kiáltásokat mindig meghallottad, és ha hittel fordultak hozzád, akkor te megkönnyörültél. És milyen sokszor nem is kellett tenned semmit, csak elég volt azt mondani, hogy legyen a te hited szerint. Mert Uram, a te országodban hit alapján működnek a dolgok. És Uram, szeretnénk, hogy nekünk is azt tud mondani, hogy legyen a te hited szerint. Az, hogy így bízzunk benned, hogy amit mondasz, az valóban megtörténik, mert hiszünk benned, hiszük, hogy te vagy az élet fejedelme, hiszük, hogy számodra nincs lehetetlen. És mégis hányszor elbotlunk, megakadunk. Vagy Urunk, sokszor csodálkozunk, hogy negatív dolgok történnek velünk, pedig erre is érvényes. Ha negatív dolgokat hiszünk, negatív dolgot mondunk magunknak, akkor az szerint lesz. De te azt akarod, hogy szabadok legyünk, hogy napról napra veled való kapcsolatban feltöltődjünk, és előre haladjon az életünk, hogy tudjunk itt bizonyságot tenni, hogy elég legyen látni a te népedet, és akkor látják a világosságot, látják az igazságot, látják a szent életet, és Uram, az, hogy ez meggyőzzön embereket arról, hogy rád van szükségük. Kérünk, hogy ezen a mai estén is hagy tudjunk eléd borulni, úgy, mint akiknek nekünk van rád szükségünk, és szeretnénk szót hallani a te szádból, olyan szót, ami teremtő erővel bír, ami utat mutat, ami megmutatja nekünk, hogy mi az akaratod a számunkra. És kérünk így szent lelkeddel, erősíts minket, és hagyd tudjunk dicsőíteni, magasztalni mindenek fölött, mert Uram, minden dicséred, dicsőség egyedül téged illet. Amen. Isten igéjét, Pál apostol Galatákhoz írott levele 5. fejezetének az első 6 verséből olvassuk. Tehát Pál apostol Galatákhoz írott levele 5. fejezetének első versétől így szól Isten igéje. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én, Pál, mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Az eddigiekben láttuk azt, hogy Pál tusakodik a galatákkal, a galatákért, hiszen ugye úgy fogalmazott, hogy újra fájdalmak között szüllek meg benneteket, ami kiformálódik bennetek a Krisztus. Tehát újra kellett értük tusakodni, gyötrődni a gyermeket váró, vajúdó anyához hasonlítja az ő tusakodását Pál, annyira szeretné, hogy ezekben az emberekben, akik valamikor pogányok voltak, tehát nem az Isten ószövetségi népéhez tartoztak, azok eljutnának oda, hogy Krisztus kiábrázolódik bennük, kiformálódik, vagyis hogy már nem a régi természetük, nem a régi életformájuk látszódik, hanem a Krisztus. Ugye az első fejezetben Pál megvallotta azt, hogy ugye élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ugye keresztre vagyok feszítve Krisztussal, és már nem én élek. És ezt szeretné, hogyha a galatáknál is végbe menne, megerősödne, hogy már Krisztus él bennük, Krisztus lesz a látható, Krisztus irányítja az életüket, és ha Krisztus él bennem, az mély változásokat hoz. De ha Krisztus él bennem, akkor az ő természete nyilvánul meg. És mit jelent ez? Ugye az, hogy meg kell nézni, hogy milyen is a mi természetünk, milyenek vagyunk mi, amíg csak magunkban vagyunk, Krisztus nélkül, milyen érzékenyek vagyunk, hogy tudunk reagálni egy-egy nehéz helyzetben. És Krisztus hogy reagált? Ugye amikor ott van a kereszten, látjuk, hogy imádkozik azokért, akik átkozzák, keresztre juttatták, halálát akarják. Másrészt pedig ott a kereszten oda tud figyelni arra a latorra, aki hozzáfordul. Foglalkozik vele. Életre segíti. És elgondolkodunk, ez is olyan megdöbbentő dolog. Ott van a kereszten, borzalmasan szenved, már előtte is, ugye megverték, kínozták, sok sebből vérzett, több is korona a fején, aztán szögeket vernek kezébe, lábába, felfüggesztik a keresztre, nehezen kap levegőt is, tehát az rettenetes szenvedései vannak, és egy ilyen helyzetben van energiája, türelme, szeretete a másikra. És miért jó ezt végig gondolni? Hát azért, hogy gondoljuk magunkra. És elkezd fájni a fejünk. Rosszul érezzük magunkat. És nem egy olyan ember fordul hozzánk, mint a lator Jézushoz, aki egy bűnöző volt, aki megérdemelte azt, hogy keresztre feszítették, és igazából semmi köze nem volt hozzá Jézusnak. Tehát, hogy pont a mellettünk álló, a házastársunk, a gyermekünk akar oda jönni, és mit mondunk? Hagyj már engem most békén. Úgy fáj a fejem. Olyan rosszul vagyok. Vagy egyszerűen csak el vagyunk foglalva. Hagyj már! Hát nem tudok odafigyelni. Zavarsz! Hasonlítsuk csak össze. És ha Krisztus van bennünk, ha ő él bennünk, akkor ő nem fogja azt mondani, hagyjál már. Nem fogja azt mondani, hogy de olyan rosszul érzem magam most. Elég a magam baja. Hanem úgy fog odafordulni a másikhoz, mint ott a kereszten, az a latorhoz. Tehát igen, amikor Krisztus bennünk van, akkor minden egész másképp működik, mint korábban. És ugye ezt láttuk Pál apostol életében is. De már keddi alkalmon is említettük, hogy ugye, amikor Lisztrában majdnem halálra kövezik, megy tovább. talpra áll, visszamegy a városba, de a következő nap már megy másik helyre. Nem önmagával, nem a sebeivel van elfoglalva. Miért? Mert a Krisztus él benne. És Krisztus nem a saját sebeivel foglalkozik. Krisztusnak mindig az a fontos, hogy menjen oda, ahol még nem ismerik az Isten szeretetét. Mert mi az Isten szeretete? Hogy elküldte az ő fiát ebbe a világba. Értünk, hogy odaadta a kereszten helyettünk. Tehát ezért tusakodik, imádkozik Pál, hogy ez a Krisztus formálódjon ki bennük, ez a Krisztus éljen bennük, és ha Krisztus él bennük, akkor szabadok. Szabadok önmaguktól, szabadok a körülményektől, a környezetüktől, szabadok mások elvárásától. És ugye azt hangsúlyozta nekik, hogy Krisztusban lenni mit is jelent, mit jelent benne hinni, és miért volt erre szükség? Azért, mert voltak olyan személyek, valószínűleg zsidóból lett keresztjének, akik arról akarták meggyőzni a nem zsidóból lett Krisztus követőket, hogy ahhoz, hogy teljes értékű legyen a hitük, ahhoz zsidóvá kell válni. Körül kell metélkedniük. Mi azt jelenti, hogy a testükön kell hordozni az ószövetségi szövetségnek a jelét. Aztán bizonyos törvényeket meg kell tartani. És Pál elmagyarázza nekik, hogy nem csak nekik, hanem a zsidóból lett keresztényeknek is, hogy értsék meg, hogy itt már valami másról van szó. Már másról van szó. Két szövetség, az Ó meg az Új Szövetség, ezek különböznek egymástól. Az Ó Szövetség olyan, minthogyha ugye a törvénynek a rabjai lennének, az Új Szövetség pedig a szabadság. És itt két példát mondott, hogy aki hitben van, akár zsidó, akár nem zsidó ember, aki Krisztust követi, az Ábrahám fia. Az Ábrahám leszármazottja. És ugye Ábrahámról többször elmondja Pál, hogy ő a hit embere. Hogy még nem volt törvény, amikor Ábrahám hitből engedelmeskedett az Istennek. Mert a törvényt Mózes kapta a Sínai hegyen. És rámutat arra, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, ugye Hágártól, a másik Sárától, a feleségétől. A Sára a feleség, a szabadasszony. A Hágár pedig a rabszolganő. És Sárától az ígéret fia született. De mert miről volt szó, hogy Isten megígérte a gyermektelen Ábrahámnak, ha ott hagyod a régi hazádat, otthonodat, és elindulsz arra a földre, amit én mutatok neked, akkor nagy néppé teszlek, megáldalak, áldás leszel. És nagyon szép volt ez az ígéret, csak egy bökkenő volt benne, hogy nem volt Ábrahámnak gyermeke. De elindul, mert belekapaszkodott az ígéretbe, hogy ha megyek oda, ahol az Isten küld, ha majd a helyemen leszek, az Istentől elkészített helyemen, akkor lesz gyermekem, akkor lesz örökös. És így születik meg, ugye, Izsák. De közben van egy kitérő, van egy botlás, illetve engedetlenség, hitetlenség, amikor telik az idő, és az ígéret nem valósult meg. Nincs gyermekük továbbra se, és már ott vannak az igé, megígért földön. És akkor Sára azt mondja, hogy apukám, valami baj van. Hát itt vagyunk mióta. Megtettük az utat, amire az Isten kért, és még sincs gyermekünk. Mert a sátán mindig az közbeszúr. Valami olyasmit suttogott Sárának, hogy Ábrahám, jól értettette, amit az Isten mondott. Nem úgy gondolta Isten ezt a gyermeket, hogy tudod, szokás nálunk megoldani az ilyen problémát. Ha nincs a házaspárnak gyermeke, akkor majd az egyik szolgálótól vállal gyermeket. Az egyik szolgáló szül majd neki gyermeket. És azt adoptálja, az lesz majd az utódja. Milyen szépnek hangzik. Hát igen, megoldjuk mi. Van ötletünk. De olyan jó tudni, hogy amikor ilyen ötleteink előjönnek, hogy mi majd tippet adunk az Istennek, vagy megmondjuk, hogy hogy is értette az Isten, mert ez a legjobb mindig, ugye, hogy hozzátesszük, hogy de hogy is érti az Isten? Nem úgy érti, ahogy le van írva, vagy ahogy megmondta, hanem meg kell spekulálni. De ez a spekuláns, ez a sátán. Tehát jó, ott van bennünk, amikor elkezdünk spekulálni, hogy jól úgy kell érteni, hogy azt Isten mondta nekünk, az mindig a gonosztól van. Tényleg azt mondta az Isten? Csak ugyan azt mondta, hogy a kert egyetlen fájáról se vegyetek? Tényleg azt mondta? Ez mindig a gonosztól van. Jól értetted, Ábrahám? Ez a gonosztól van. Tényleg azt mondta Isten, hogy majd nekem lesz Sárának 100 éves fejére gyermeke? És kiderül, hogy jól értette. De nem tudta ezt kivárni. Azt mondja, oldjuk meg. És Hágárt adta oda Ábrahámnak, és Hágártól is született egy fiú, Iszmael. És ez született először, Iszmael. De utána születik Sárától Izsák. És mit mond Pál? Hiába született Iszmael elsőnek, de ő a rabszolga gyermeke. Ő az emberi akaratból valósult meg. Izsák az ígéretből fakadt. És ezért szabad. És aki Krisztusban hisz, az Izsák utóda. Az Izsák utóda. A szabad ember utóda. Tehát így mondja, hogy ti pedig testvérei Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Igen, aki hitből, és nem emberi cselekedetekből, emberi megoldásból születik újjá, és kapja Isten kegyelmét, hanem hitáltal az az ígéret gyermeke. Az úgy születik, mint Izsák. Hogy nem én teszek érte, nem én érdemlem meg, nem én harcolom ki, hanem kapom kegyelemből, mint ahogy kapták Izsákot ajándékba kegyelemből. És mond egy fontos dolgot, ugye, hogy amint a test szerint született, üldözte a lélek szerint, úgy van ez ma is. Ugye, tehát Iszmael nem bírta elviselni Izsákot. Mert tudta, hogy Izsák az örökös. Hiába született ő elsőnek, de Izsák az ígéret fia, övé az örökség. Benne teljesedik be, és megy tovább Istennek minden ígérete és áldása. És úgy van ez ma is, mondja Pál, hogy igen, a gonosz nem tudja elviselni, hogy azok, akik másképp éltek, akik nem a törvény szerint éltek, akik mentek a maguk feje után, akik sokáig nem ismerték Istent, azok, ha megismerik az evangéliumot, meghallják, és látják, kicsoda Jézus, és elfogadják az ő áldozatát, megvalva bűneiket, akkor kegyelemből lehet új életük. Olyan nehezen értették meg, és ma is olyan nehezen értik meg sokan, hogy igen, megigazulni, újjá lenni kegyelemből tudunk. Nem úgy, hogy megváltoztatom én az életem, hanem úgy, hogy megyek, amint vagyok, nyomorultan, bűnösen, és ha ezt látom és elismerem, akkor az Úr megbocsát. Az Úr Jézus is megtapasztalta, hogy a zsidó vezetők milyen nehezen értik ezt meg, sőt, meg sem értették. Ugye, amikor egy farizeus meghívja Jézust ebédre, és ő elmegy hozzá, és beszélgetnek, egyszer csak bemegy oda egy bűnös asszony, egy parázna, egy prostituált, ma úgy mondanák. És oda megy egyenesen Jézushoz, leborul előtte, szinte térdre omlik, és sír, és könnyeivel öntözi a lábát, és a hajával törölgeti. És a farizeus, ahogy látja ezt, magába fölháborodik. Hát, ha ez próféta volna, tudná, hogy ki ez az asszony. És nem engedné ide. Mert a farizeusok úgy gondolkodtak, hogy ő hozzájuk, meg aki hívő, aki Istenhez tartozik, ahhoz ilyen bűnösök, ráadásul még asszony is, az nem jöhet közel, és megérinti. Előbb rendbe kell rakni az életét. Előbb valahogy meg kell javulnia, és akkor esetleg jöhet. És mit mond Jézus, hogy ide figyelj. Van egy ember, akinek van két adósa. Az egyik tartozik neki 50 dénárral, a másik 500-szal. És a gazda mind a kettőnek elengedi a tartozás. Mondd meg, melyik szereti jobban? És akkor azt mondja a farizeus, hát természetesen az, akinek nagyobb összeget engedett el. És akkor mondja Jézus, hogy így van. Ez az asszony nagyon szeret, mert sok bűne bocsáttatott meg. Mert az Isten országában így működik, hogy aki látja a bűneit, aki látja, hogy nagyon adós vagyok, aki látja, hogy nagyon elrontottam, mert Isten nélkül mentem az élet útján, és odaborul Jézus lába elé, annak elengedik az adósságot. Nem azért, mert tudja rendezni, hanem kegyelemből. Miért? Mert azt az adósságot azért engedi el Jézus, mert átvállalja. És ő fizeti majd ki a kereszten. Ezt nem akarták érteni a farizeusok, sem Jézus korában, sem Pál apostol idején, ott a Galaták köz sem, és azt mondja, hogy mi nem rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Aki Krisztusban új életet kap, az szabad. Az az igazi szabad ember. És aztán így hangsúlyozza, erősíti, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Emberek, álljatok meg! Várjatok egy kicsit! Ha miért akartok másra hallgatni? Azt mondja, hát Krisztus arra szabadított meg titeket, hogy szabadok legyetek. Szabad a törvénytől. Szabad az emberi elvárásoktól, az igényektől, szabad önmagadtól, szabad a szenvedélyeitől, tehát mind attól szabad, ami eddig uralkodott fölötted. Mind a fölött szabad lettél Krisztusban, ami fölött eddig nem tudtál uralkodni, amire képtelen voltál nemet mondani, vagy nem tudtál azt mondani, hogy vége, abba hagyom, megfordulok, újat kezdek, abból ő megszabadított. De ahogy János evangéliumában olvassuk, akkor Jézus így szól, akiket a fiú megszabadít, azok valóban szabadok. Igen, az a szabad, akit Krisztus megszabadít, leoldja a kötelékeit, és így válik szabaddá a gonosz akarata alól is, a gonosz rabigája alól is, így szabadulunk föl. És azt mondja, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni. Ugye álljatok meg szilárdan. Ugye hogy tud megállni szilárdan a szabadságban, a hitben? Úgyhogy rááll a Krisztusra, a kősziklára. Rááll az Isten beszédére, mert az a kőszikla. Ugye az Úr Jézus is azt mondta, hogy ha valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és ugye akkor fejezte be a hegyi beszédet, és ezeket megtartja, és cselekszi, és éli, az olyan, mint az az ember, aki kősziklára építette a házát. Tehát akkor lesz az életünk szilárd, ha minden dologban az Isten igéjéhez szabjuk magunkat, és amit Jézus mond, amit olvasunk az igében, azt tesszük. Tehát a kőszikla, a megcselekedett, a megélt ige, a Krisztusnak a megélt tanítása. Ugye erre álljatok rá, ehhez ragaszkodjatok. Ne arra figyeljetek, hogy mit mond az egyik tanító meg a másik, hanem abban legyetek szilárdak, amit a Bibliában olvastok. Ugye nekünk is nagy veszély, hogy ingadozunk. Egyszer ezt hiszük, másszor a mást. Mindig az szerint alakul a hitbeli gondolkodásunk, hogy mikor milyen kedvenc, népszerű igehirdetőt hallgatunk. Hogyha annak ez a véleménye egy témában, akkor mi is ahhoz igazodunk. Ha aztán később egy másik másképp látja, és az jobban tetszik, akkor megváltozik a bibliai látásunk. Vagy ugye, ha valamiben nem vagyunk biztosak, megnézzük egy könyvbe, egy kommentárba, mit mondanak, és azt mondjuk, hogy hát igen, ez elfogadható, és ez szerint fogok majd cselekedni. És nem is gondoljuk végig, hogy úgy van, csak megbízunk azért, mert egy teológus, egy lelkész, egy nálam tapasztaltabb hívő azt mondja. Nem is nézzük meg, hogy tényleg úgy van-e a Bibliában. Miért? Mert kiskorúak vagyunk. Csecsemők. Ugye sokkal egyszerűbb a csecsemőnek lenyelni a bébi papit, mint amikor kemény eledelt kap, és azt meg kell rágni, mert ha úgy akarná nyelni, mint a bébi papit, akkor megfulladna. De azzal dolgozni kell, küszködni kell, szenvedni kell, és mi ezt nem szeretjük. Az igére küszködni, hogy magunk keressük meg, hogy mit is mond a Biblia. az üdvösségről, a megszabadulásról, a hitben való járásról, a kegyelemről, Istenről, a Szentlélekről, a gyógyulásról. Keressük? Vagy mindig megnézzük, ki mit mond róla, és ahhoz igazodunk. És Pál azt mondja, hogy szilárdan álljatok meg az ige talaján, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Hát örüljetek, hogy megszabadultatok, és engedjétek, hogy visszafogjanak. Hogy újra szolgákká, rabokká, mert itt rabszolgákról van szó, ne engedjétek magatokat, hogy újra rabszolgákká tegyenek a törvény rabszolgájának, vagy szokások rabszolgájává. Mert testvérem, az ördög az soha nem mond le rólunk. Nem azt fogja mondani, hogy jé, megszabadult, nagyszerű, de azt mondja, igen, megszabadult. Új életet él, Krisztusra figyel, hát akkor majd szépen óvatosan jövök újra, és igyekszik új rabigákat, láncokat ránk tenni, hogy észre se vesszük, hoz új szokásokat, és azt mondja, ne engedjétek. Mondjatok neki nemet, a szabadság azt jelenti, hogy tudsz már nemet mondani a kísértésre, a vágyaidra, a világ kívánságára. Van olyan fordítás, ami azt mondja, hogy ezt a szakaszt, hogy ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni, hogy ne vegyétek fel újra a rabszolgaságot. Mert nem mindig kényszerítenek. Nem mindig arról van szó, hogy ne engedjétek, mert valaki akar kényszeríteni. Valaki azt mondja, na mindenképpen ezen az úton kell járni, ezt fogadd el, hanem van olyan, hogy mi magunktól vesszük föl. Nem mindig kényszerítenek, csak igazodni akarunk máshoz, nem akarunk kimaradni. Hány hívő azért csúszik el, mert egy idő után, ha megy egy darabig Krisztushoz, de hát azt látja, hogy hát körülöttem, ha fiatal vagyok, hát akkor mindenki a pénz után, a karrier után megy, aztán már nem várja azt, hogy majd az Úr ad neki házastársat. Ha mindenki ott keres, ahol tud, úgy boldogul, ahogy tud, azzal él együtt, már házasság se kell, minek, hát ezt látjuk. Azzal élek együtt, akivel tudok, vagy azt veszem el, vagy ahhoz megyek hozzá, aki szimpatikus, vagy sok pénze van. Így jön a gonosz egy idő után. És ezt magunktól vesszük föl. Hát látom, ő így csinálja. Hát miért ne csinálnám én is? És azt mondja, hogy ne vegyétek föl. Örüljetek, hogy megszabadultatok. Mert ha újra rabokká leszünk, nem biztos, hogy eljutunk a szabadságra ismét. Íme én Pál mondom nektek, ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Nem lehet, hogy ahogy az Úr Jézus mondta, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Tehát vagy a törvényre, emberi cselekedetekre építek, és abból akarok megigazulni, abból akarok Istennek megfelelni, vagy teljes mértékben hitből, és rábízom magam a Krisztusnak. És azt mondja, ha visszatértek, ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ. Tehát ha fölveszitek a külső jelet, jegyet magatokra, csak azért, mert valakik ezt elvárják, akkor akkor kiestek a kegyelemből. Ez nem ér semmit. És ezt is végig kell gondolni, hogy hányan azt gondolják, hogy elég a külsőség. Ha zsecsemőkorban megkereszteltek, egy-két dolog van még az életemben, konfirmáltam, egy házban kötök házasságot, néha adakozok, akkor rendben vagyok. Akkor rendben vagyok. Hát ezt várják, ezt várja az egyház, én pedig megfelelek ennek az elvárásnak, és Pál azt mondja, hogy nem az elvárás, hanem a kegyelem üdvözít, a hitből való kegyelem. Az emberi elvárások nem érnek semmit, hiába teljesítjük. A Krisztus megváltó halála, az az elég. És mit mond Pál, hogy olyan szimpatikusnak tűnhet az, hogy körülmetélkedtek, néhány dolgot a törvényből megtartotok, de azt mondja, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. A törvényből nem elég csak egy-két dolgot, az egészet meg kell tartani, de ezt nem tudja az ember. Hát azért jött el a Krisztus. Hát a zsidók megkapták a törvényt, és kiderült, hogy képtelenek megtartani. Mert amíg a szívünk gonosz szív, amíg nincs hús, élő szívünk, azért nem tudjuk megtartani. És ez az új szív, ez az Isten ajándéka. Ezt kegyelemből kapjuk, ezt a Szentlélek végzi el. A Szentlélek metéli körül a szívünket, töri össze a követ benne, és teszi élővé. Ez nem a mi munkánk. És aki új szívet kap, új életet kap, az már Krisztusban, és Krisztussal jár egy új életformában. Ugye, ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. És az a végzetes, kiesni a kegyelemből, de kiesik ki? Aki Krisztus helyére valami más tesz. Aki Krisztus helyett másban bízik, bálványokban, jó tetteiben, a maga szolgálatában, képességében. Ugye elszakadtatok a Krisztustól. Miért? Mert aki visszatér a törvényhez, aki maga akar a törvényből, a cselekedetekből, önerőből megfelelni Istennek, annak nincs Krisztusra szüksége. Annak nincs Krisztusra szüksége. Csak annak van, aki belátja, felismeri a maga tehetetlenségét. Aki meglátja azt, hogy én nem tudom magamat a vízből, a hajamnál fogva kimenteni. Külső segítségre van szükség. Aki úgy gondolja, hogy saját magát ki tudja cibálni, annak hiába próbálja Krisztus megfogni a kezét, mert az a kéz foglalt, a saját haját fogja. Azon nem lehet segíteni. Csak azon lehet, aki meglátja, hogy én képtelen vagyok. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. És mit mond, hogy hitből éljük át a kegyelmet, és aztán a Szentlélek vezetése által élünk. Már nem emberi elvárások, paragrafusok, törvények igazítanak minket, irányítanak, hanem Isten szent lelke. Isten szent lelke. Akik Isten fiai, azok az Isten szent lelke. Vezérli, írja Pál apostol. És erre oda kell figyelnünk a hitéletben, személyesen a gyülekezetnek, az egyháznak. Nagy veszély az, hogy a Szentlélek helyett a saját törvényeink vezetnek minket, és fontosabbak lesznek, mint a Szentlélek vezetése, útmutatása, mint maga Krisztus. Ugye ez volt a gond a farizeusokkal is. Mondta nekik Jézus, hogy ugye ti a saját parancsolataitokért félreteszitek az Isten törvényét. És adja az Úr, hogy ne tegyük félre, hanem az Isten lelke vezessen, és így kövessük a Krisztust, hogy ő legyen számunkra mindig a mérvadó, mert mit mond? Hogy nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Nincs hátrányban sem az, aki körül van metélve, sem az, aki nincs, mert mind a kettő Krisztusért kapja az új életet, és mind a kettőnél az számít, hogy szeretet által, élő hittel munkálkodjon. Adja az Úr, hogy minket is Krisztus szeretete vezéreljen szolgálatra, követésre, engedelmességre. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy újra adod nekünk az ígét kősziklaként, amelyre ráállhatunk. De azt is elmondod, hogy csak akkor lesz az ige kőszikla, ha azt éljük, ha tesszük, amit mondtál, mert arra szabadítasz meg. Uram, amíg nem találkozunk veled, addig rabságban élünk, a bűnnek a gonosz rabságában, ami sokszor úgy formálódik, hogy az a mi saját természetünknek a rabigája, mert az ördög fölhasználja. Hogy a saját régi természetünk uralkodjon fölöttünk, fölhasználja, hogy különböző vágyaink, szenvedélyeink irányítsanak. De Urunk, mi már megláttuk azt, hogy ezek tönkre tesznek minket, ez nem az élet útja. És azt is fölismertük és elismerjük, hogy magunk nem tudunk megszabadulni. De köszönjük, hogy azért jöttél, hogy szabaddá tegyél minket, hogy te oldod le rólunk a rabigát, hogy tudjunk most már akaratos szerint élni, hogy képesek legyünk a gonosz minden csábítására nemet mondani. Urunk, könyörülj, hogy amikor idegen hangok vesznek minket körül, akkor tudjunk azoknak ellenállni, hogy ne vegyük föl magunkra a szolgasság igáját, hogy ne ahhoz igazodjunk, amit a világ körülöttünk jónak lát, kívánatossá tesz, amit diktál, hanem mindig ragaszkodjunk hozzád, ragaszkodjunk az ige világosságához. Köszönjük, hogy ma még kezünkbe lehet a Biblia. Köszönjük, hogy annyi széle formában eljut hozzánk a te szavad. És segíts, hogy tudjunk mi magunk megküzdeni mindazért, amit mondasz, üzensz a számunkra, hogy ami tanácsot kapunk másoktól, azt is tegyük oda a te igédnek a fényébe. Ne csak azért fogjódjunk el valamit, mert azt egy hívő ember mondja, vagy olyan, akit jól ismerünk, hanem azért, mert magunk is meggyőződtünk az igéből, hogy az valóban úgy van. Az, hogy úgy tudjunk tusakodni hitben az ige fölött, mint a béreaiak, akik utána jártak, megvizsgálták, hogy tényleg úgy vannak-e a dolgok, ahogy azt Páltól hallják. És Urunk, add, hogy mindig a lélekre figyelve éljünk a te szabadságodban. Azt mondtad, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten gyermekei, és szeretnénk Szentlélek Úristen a te vezetésed alatt élni. Megkérdezni mindig, hogy te mit mondasz, amikor elakadunk, amikor nem látunk világosan. Kérünk, hogy te értesd meg velünk az ígét, és adogtasd fel előttünk a Krisztust. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik még téged nem ismernek, akik sok-sok megkötözöttség alatt élnek, és az, hogy fölismerjék, hogy önerőből képtelenek megszabadulni, De emeld ki őket a csüggedésből is, és hadd lássák meg, hogy van szabadító, és ez te vagy, Úr Jézus, csak kiáltsanak hozzád. Az, hogy mi is erről tudjunk beszélni, merjük hozzád irányítani az ilyen embereket, elmondani, hogy igenis van remény nálad, általad. Könyörgünk az egyedül élőkért, megfáradtakért. Könyörgünk azért, hogy ezt az adventet tudjuk csendben, elcsendesedve tölteni, hogy minél jobban átéljük ennek lényegét, hogy átjárjon a karácsonyi tűz, reménység, szeretet, átjárjon a veled való áldott találkozás, hogy átéljük, hogy te megszületsz bennünk. Urunk, így könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja és élünk legközelebb, szombaton délután 2 órától a missziós házban tartunk zenés adventi készülődést, karácsonyra való hangolódást, erre szeretettel hívunk és várunk minden testvérünket. Majd vasárnap 10:30-tól lesz Isten tisztelet a templomban. Befejezésül a 469. dicséret 4.-5. verseit énekeljük, a 4. vers így kezdődik, vezess engem útadon.
Vezess engem útadon, magad vigy az út, már kezemet.